Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kunhalmi Ágnes, a Magyar Szocialista Párt társelnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalról is figyelemmel kísérhetik. Kezdet csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást.
5,5 nap van hátra az országos lista bejelentésére. Február 26-a szombat 16 óráig ezt meg kell tenni, a határidő jogvesztő. Kész a lista?
Kész lesz egy percen belül. Hát lesz listánk. Mindenkit meg akarok nyugtatni. Azért az, hogy 6 párt, 6 szereplő rendszerváltás óta soha nem fogott össze, hatalmas feladatot kell ellátnunk. Nagyon sok mindent megcsináltunk már eddig. Közös jelöltek vannak a 106 körzetben, megcsináltunk egy 852 000-es szavazóval szavazó előválasztást. Ez hatalmas logisztikát igényelt. Tehát már csak a lista van hátra, ami nagyon fontos egyébként. Sokszor azt mondják, hogy a választókat ez nem érdekli, de hát, hogyha ez nincs, akkor gyanítom, azonnal 2/3 lenne a Fidesznek, úgyhogy lesz közös listánk is. Ezt minden pártelnök társam nevében mondhatom.
A hét, amivel kezdtem mondatot, az egy elszólás volt, vagy finom utalás arra, hogy Márki-Zay Péternek is volt még annak idején egy 7. frakcióra igénye, és akkor nyilván másképp nézett volna.
Annyiban, ez egy 7 szereplős modell, abszolút, de a listát nekünk kell összerakni. Ezt miniszterelnök jelölt úr is világosan tisztázta, hogy ez a pártoknak a feladata. Ő erre egyébként tett javaslatot is, hogy az utolsó helyeket hogyan sorsolással esetleg, hiszen azért itt 6 szereplőnek az igényét folyamatosan méltányolni, egy olyan képletet összerakni, amely alapján ezt meg tudjuk csinálni, ez egy nagyon nehéz dolog, bonyolult matematikai képlet alapján. Ha csak visszagondolnak, vagy arra gondol szerkesztő, hogy hogyan számolják ki egyébként az eredményeket a választáson, akkor, amikor politikailag is és matematikailag is ezt össze kell rakni az induló szervezeteknek is.
Jó, de gondolom nem az összes lehetséges listás helyek 200-valahanyadik helyéről szólít a történet, hanem a befutó helyek utolsó helyeiről,
így
nem?
Van természetesen.
Ezt de hogy számolják? Az nagyjából mennyi most?
Nem fogok számot mondani, mert annak már politikai felhangja lenne. Meg fogjuk csinálni a listát, legyen elég ennyi. Hogyha nem lesz listánk, akkor úgyis vissza fog hívni, és meg fogja kérdezni, na mi történt.
Jó, de ilyen, ha nincsen listájuk, akkor neki lehet menni egyáltalán a választásnak? Ha nem jelentenek be listát, akkor ezt hát be ez kell probléma. Jelenteni a választáson.
Be fogjuk jelenteni a listát, és meg is lesz időre. Tehát közjogi időben még időben vagyunk tulajdonképpen.
Min folyik most a vita? A sajtóban rengeteg dolog kiszivárgott, ezt nyilván nem is érdemes vitatni, hogy ezt mindenki ezt kérdezi. Miről szól a vita? Ön egy tiszta forrás ebből a szempontból, mondja meg.
Nem szeretnék annál többet elmondani, amit eddig elmondtam. Ami tudható volt, vagy ami kiszivárgott, hogy és sajnos nem én szivárogtattam ki, hanem kikerült a sajtóba az, hogy van egy politikai ajánlat, amelyet Párbeszéd nem szeretne elfogadni, és én nem szeretném ezt tovább cizellálni. Meggyőződésem, hogy olyan lista lesz, vagy olyan listának kell lennie, ahol tükröződik az előválasztásnak a végeredménye, vagy akár hozzávesszük a legutóbbi közvéleménykutatási adatokat, vagy a legutóbbi választási eredményeket, vagy ennek egy mixét. A tisztán politikai listaállítás nem lehet. De erről már beszéltem, ezt ezért tudom itt az Inforádió hallgatóknak is elmondani. Szerintem ez kevéssé érdekli a választókat. Egy érdekli, lesz lista, vagy nem lesz lista.
És a Párbeszéd választóit, ugye a hírek szerint a Párbeszédnek mindössze 1 befutó helyet akarnak adni, ami az MSZP szerint méltánytalan, mert hogy nem számít, hogy kicsik. Nagyjából erről szól most a vita?
Körülbelül
és mindenki igen. Más meg csak egyet akar a Párbeszédnek adni?
Körülbelül igen, innen indultunk, de már mozdultak el az álláspontok, úgyhogy ezért mondom biztosan, hogy lesz lista.
Az egyről elmozdultak a 2-re az álláspontok?
Nézze, a minden pártnak megvan a maga igénye, egy jogos igénye, ami még egyszer mondom, azon alapul, hogy milyen előválasztási eredmények születtek. Azért nem lehet büntetni egy kis pártot, mert mondjuk arányaiban sok egyéni körzetet nyert.
De ilyenkor...
És a Párbeszéd a sok egyéni körzetet nyert, de nem lehet ezt tőle elvenni a jogos igényeit a listán.
Ilyenkor arról szól egy vita, hogy melyik politikai párt adjon a szerinte neki járó befutó listás helyekből át egyet a Párbeszédnek?
Erről is szólhatna, inkább csak én alapelveket szeretnék elmondani, hogy amit az előbb is már megismételtem, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni úgymond a tényeket és a valóságot. Az előválasztás eredményeit, a kutatások eredményeit, vagy a legutóbbi választások eredményét, tehát nyilvánvalóan az nem idegen a magyar választóktól és a választópolgároktól, hogy amikor 6 szereplő, 6 párt összeegyezteti a saját nézeteit, az időbe telik. Ezek azok a tárgyalóasztalnál történő dolgok, amely amelyet nem feltétlenül kell a nyilvánosság előtt ennél részletesebben elmondani, mint ahogy én elmondtam. Gondoljanak csak bele, szerkesztőr, például a német kormány, ugye a zöldek, a szociáldemokraták és a liberálisok, azok tulajdonképpen 3 hónapokba telt, mire az egész rendszert összerakták, hogy Angela Merkel után egy új kormány tudott alakulni szociáldemokrata kancellárral. Tehát nem, ezek a politikának a teljesen természetes velejárói, és nincs több konfliktus köztünk, mint ami az elmúlt 2 évet jellemezte, amely mindig megoldással és konszenzusos megoldással zárult, hiszen az összefogás akkor nem is működne, és én csak azt kívánom magunknak, hogy ilyen konfliktusaink, meg vitáink, ami természetes a politikában, kormányon érjen bennünket legközelebb, április 3-a után.
Az előre mozdította a vitát, hogy Karácsony Gergely a hírek szerint 4 napig nem volt itthon, a sajtó egy része nagy kedvel közölte az ő sielős fényképeit.
Hát ez, szerintem ez irreleváns. Irreleváns.
Nem kéne egy párbeszédes vezetőnek ott lenni egy
ilyen tárgyalás?
Nem így működik?
Nem akarom minősíteni, de a kérdés felvetése, egy társelnöki rendszer van a párbeszédben is, egyenrangú félként van Szabó Tima és Karácsony Gergely, de áldásul küldhet egy pártvezető maga helyett mandátummal felruházott embert is. De hát 10 perc arról beszélgetünk, hogy technikailag hogyan zajlanak az ilyen tárgyalások.
Iszonyú érdekes, soha nem volt még a rendszerváltás. Előtte meg pláne nem ilyen a magyar politikában, nem, amikor a szemünk előtt alakult.
Kormányzás már volt, de ennyi szereplővel valóban nem. És ezért vagyok én nagyon büszke egyébként a csapattársaimra, a saját pártvezető társakra, és itt most nem a társelnök társamra, Tóth Bertalanra gondolok, hanem a többiekre, mert elképesztően nagy feladat végre ezt megcsinálni. 10 év óta először ment fel az ellenzék a versenypályára azzal, hogy valóban megcsinálta az összefogást. És ennek az előfeltétele politikailag az volt, hogy egy előválasztáson kiválasztottuk a közös miniszterelnök jelöltet és a 106 körzetben az egy jelöltet, és ehhez hozzá tartozik egy lista is. Ez mind előfeltétele annak egyébként, hogy ma fejfej mellett mérnek bennünket a Fidesszel, ilyen nem volt az elmúlt 10 évben.
Márki-Zay Péter javaslata, hogy az utolsó befutóhelyeket sorsolással válasszák ki, az asztalon van még, vagy ezt félretették most?
Nem, abszolút asztalon van, és az MSZP párbeszéd részéről ez egy méltányolható dolog lenne, mert ha vannak olyan helyzetek, amikor nem tudunk, már nincs olyan matematikai képlet, amely alapján a pártok közti igazságosság érvényesülne, akkor szerintem a sorsra kell bízni. Ez egy listaállításnál legitim. Nem másról beszélünk, mint sem listaállításról.
Azt mondta, hogy Tóth Bertalan is, az ön pártelnök társa is azt mondta, hogy a közvéleménykutatási eredményeket, az előválasztás eredményeit, és még sok minden mást is figyelembe kell venni ahhoz, hogy egy reális képet lehessen a 6 párt erőviszonyairól alkotni. Melyiknek mekkora súlya az előválasztás, világos eredmény, régen volt. A közvéleménykutatási eredmények azok nem feltétlenül esnek egybe, és nem lehet egy pontot kijelölni.
Az előválasztást tartom én magam részéről. Hát ez nem régen volt, ez most volt. Ennél nagyobb közvéleménykutatást, mint a 852 000 ember ment el, vagy maradt otthon egyik vagy másik fordulóban, hogy leadta a szavazatát. Ezt én csodálatos dolognak tartom, mert azt mutatja számomra, hogy ez a közel 1 millió ember azt mutatja, hogy a magyar társadalomban van igény a demokráciára, pedig a Fidesz mindent megtesz, hogy leszoktassa a vitáról is, a demokráciáról is a magyar társadalmat, és mégis, tehát én nem számítottam arra, hogy ilyen sok ember részt fog venni, úgyhogy bizakodó vagyok, hogy azért nem múlik el nyomtalanul ez a 12 év, de van még valamilyen immunrendszer a magyar társadalomnak.
Az a sejtés, hogy a lista elején ugye nyilván a miniszterelnök jelölt Márki-Zay Péter áll, aztán Dobrev Klára, Karácsony Gergely, Jakab Péter, Fekete Győr András, Tóth Bertalan és Ungár Péter.
Ez fix.
Ez fix?
Ez persze, hogy fix.
Mi lesz azokkal, akik már mondták, hogy ők nem mennek be a parlamentbe? Ugye Karácsony Gergely mondta először, ki főpolgármester, elég nyilvánvalónak tűnt, és Dobrev Klára is mondta, kicsit később, mint Karácsony Gergely, hogy ő Brüsszelből maradt.
Megvan ennek a közjogi szabálya, amit most nem fogok felsorolni, hogy hogyan néz ki, de teljesen világos jogi szabályozása van, ez egy adott szabályozás, hogy aki nem kívánja felvenni a mandátumát, annak pontosan mikor kell jelezni ezt. Ez egy belföldi tisztségviselőnél, mint Karácsony Gergely, és egy európai parlamenti képviselőnél némileg eltér, de ők ehhez tartani fogják magukat, és már ezt be is jelentették a nyilvánosságban is, tehát ezt mi teljesen evidenciának veszünk.
De ez úgy megy, hogy ugye ott lesznek a listán, nyilván ők kapnak mandátumot a választási eredmény után, tehát felveszik a mandátumukat, majd utána egy közjogi választási jogi aktussal, Nemzeti Választási Bizottságon keresztül ezt odaadják ezt valakinek, vagy lép egyet, mert a szabályban az van, hogyha valaki kiesik, de ez egy másik eset, akkor megy egyel följebb a lista.
Ez is a tárgyalásnak a része, és ezt is meg fogjuk oldani, tehát, de ez konfliktus nem eredményez, tehát nem itt vannak a problémák.
Ott vannak a problémák, hogy még az arányok nem tökéletesen pontosak.
Igen, de nagyon-nagyon közel vagyunk mondaná, a megállapodáshoz, tehát nem ez a szerintem Magyarország legfontosabb kérdése.
Nagyjából mikorra lesznek vele kész? Most, hogy látja, az elején azzal kezdte, hogy egy percen belül megvan.
Hát ez napokon belül gyakorlatilag meg fog történni. Persze.
Oké. Okay. Szerencsés dolog volt közös államelnök jelöltet állítani az állítás pillanatától mostanáig eltelt események tükrében?
Szerintem igen. Nagy hiba lenne, hogyha kihagynánk azt a lehetőséget, hogy szimbolikusan, bár tudjuk, hogy nekünk esélyünk sincs közjogilag, valóban köztársasági elnököt adni Magyarországnak, tehát az ellenzéknek, mert a Fidesz meg fogja szavazni saját jelöltjét, de én fontosnak tartom azt, hogy legyen egy olyan figura, aki nem kötődik egyik vagy másik párthoz. Még akkor is, hogyha vannak, akiknek nem tetszik. Pont ez mutatja azt, hogy egyébként mi nem az egyik ország egyik felének szeretnénk köztársasági elnököt adni, mint hogy egyébként később majd alaptörvényt vagy alkotmányt sem az ország egyik felének kell adni, hanem a nemzetet egységben kezeljük. Természetesen amikor az van az volt a 90-es alkotmány, hogy kifejezi a nemzet egységét a köztársasági elnök, akkor olyan figurára van szükség, aki nem csak egy politikai kegyelt, vagy az egész fél karrierje tulajdonképpen egy politikai szálon függ, ráadásul egy szereplőtől.
Iványi Gábor mellett volt az MSZP, vagy kezdetektől fogva Róna Péter mellett volt
az MSZP? Nem, Iványi Gábor mellett voltunk. Nem véletlen, hogy 6-1 arányban egyébként tulajdonképpen majdnem át is ment, de ugye konszenzussal hozzuk a döntéseinket, ehhez tartjuk magunkat, és most is tartottuk magunkat. Róna Péter úr is elfogadható számunkra. Szerintem ő egy nagyon fontos közszereplő, vagy fontos szereplője a magyar közéletnek. Eléggé sajátos véleménye van sok mindenről, amely azt mutatja, hogy képes függetleníteni magát egyik vagy másik politikai oldaltól, és én ezt tartom fontosnak. Azt hiszem az Inforádió hallgatóknak is Göncz Árpád, aki bár egy politikai figura volt, mégis képes volt egyébként úgy betölteni a szerepét, hogy úgy érezte az ország jobb és bal fele, hogy az embereket képviseli, és velük van idézőjelbe téve, tehát hogy az emberekért dolgozik, és meg tudta találni a szerepét. Szerintem Róna úr egyébként képes lenne erre, de az lesz a fontos, amit majd el fog mondani a parlamentben.
Hogy tudják azt kezelni, hogy Róna Péter jelölésének hírére Márki-Zay Péter miniszterelnök jelölt gazdasági csapatának egy tagja, Király Júlia, azt mondta, hogy mostantól kezdve ő nem fog ráírni, mert ha kérdést kapna Róna Péterről, nem tudna mást mondani, mint hogy huncut, pici gazember.
Nem tartom ezeket a mondatokat szerencsésnek. Aki egy ilyen feladatot elvállal, annak tudnia kellene azt, hogy milyen feladatot vállal el, és kampányban, akkor nem kell elvállalni semmilyen szerepet. Ugyanakkor
nem tudta, hogy Király előtte Júlia, vállalt el Király Júlia.
Király Júlia, mindenkinek tudni kell, aki a politikai kampányba bármilyen szinten belép, hogy abban vannak jó, és vannak kevésbé, vagy olyan dolgok, amik nekem tetszenek, hiszen nincsenek tökéletes rendszerek, nincsenek tökéletes kampányok. Olyan nem lesz, hogy majd minden választónak egyszerre fog tetszeni egy miniszterelnök jelölt. Nyilvánvalóan Király Júliával sem ért mindenki egyet, aki mégis Márki-Zay Péterre fogja leadni a szavazatát. Ugye?
Igen, csak hát és Király Júlia Márki-Zay Péter gazdasági csapatának tagja, akit Róna Péter korábban...
És Király Júlia jelezte is, hogy egyébként ezt továbbra is csinálja. Az, hogy neki egyébként van egy korábbi sérelme személyes Róna Péterre kapcsolatban...
A hét főbűnös egyikének nevezte,
az, hogy nekik vannak korábbról, igen, tudom, korábbról személyes sérelmeik, az egyéni szoc problémáiknak tekintem. Tehát, hogy én, mint az a párt egyik vezetője, és a tulajdonképpen ennek az egész összefogásnak az egyik szorgalmazója és arca, mint ahogy a többi pártpolitikus társam és vezetőtársam is az, több fegyelmet kellene tanúsítani mindenkinek szerintem ebben a kampányban, de valójában én inkább azt látom, hogy itt mélyebb konfliktusok vannak, már pedig akik kritizálták eddig Róna Pétert, azokban az közös, hogy fiskális szempontokat akarnak érvényesíteni és számon kérni, már egy következő, ha kormányváltás van egy következő kormányon is, Róna Péter úr meg nem feltétlenül önmagában a megszorító politikának a híve.
Egyeztetnek Róna Péterrel arról, hogy abban a 15 perces beszédben, ami neki adatik egy választás után, ha ő a köztársasági elnök jelölt, mit fog mondani, vagy rábízzak?
Nem, természetesen. Hát ugye ez egy teljesen normális dolog, hogy egyeztetünk. Ugyanakkor Róna Péter úr egy fegyelmezett ember, aki látja ennek a hat pártnak azt a közös alapprogramját, és azt a közös minimumprogramot, amely a jogállamról, a demokráciáról, a korrupciómentességről, arról például, hogy nem elég a demokráciát helyreállítani, egy szociális államot nem tudunk visszaépíteni, hogy nem lehet fiskális szempontokat érvényesíteni. Tehát azok a közgazdászok, akik megszólaltak Róna Péterrel ellen, vagy akik akár kritizálják sokszor a pénzosztást, azok nem egyenlőek, vagy az ő véleményük nem azonos egyébként a hat ellenzéki párttal és az egész összefogással.
A hat ellenzéki párt miután Róna Péter személyében megállapodott most már teljes testével mögötte áll?
Persze.
És az elfogadja a nézeteit gazdaságról, politikáról, bármiről, ezt így kell érteni, a teljes testtel mögött áll?
Igen, de hát gondoljon bele, hogy azért egy Jobbik, egy MSZP, egy DK, egy Momentum összetudta egyeztetni a különböző álláspontjait szakpolitikai területen, társadalompolitikában, gazdaságpolitikában, hogy milyen jövőt szeretnénk Magyarországnak, hogy egy 4 év alatt ebből mit lehet elérni. Nagyon messziről indultak ezek a pártok, és én nagyon fontos és jó dolognak tartom azt, hogy a demokrácia keretein belül próbálja ez a hat párt megoldani Magyarország jövőbeli problémáit, pénzügyi, gazdasági, egyéb társadalmi strukturális problémáit szakpolitikára lebontva. Egyébként hamarosan lesz szakpolitikai programbemutatónk is, amelyből már ízelítőt, konkrét ízelítőt is kaphatnak Márki-Zay Péter úrtól, miniszterelnök jelöltünktől, és akár mondjuk lehet, hogy egyik másikunktól oktatásban és egyéb más területeken. Ugyanígy Róna Péternek is van egy sajátos világlátása, van egy múltja, de amikor egy új szerepbe helyezkedik valaki, akkor meg kell adni azt a lehetőséget, hogy átgondolva, hogy őt kit kérték fel, hogy kit képvisel, összeegyeztetve és összefésülve a saját álláspontjával megtalálja azt a közös többszöröst, amely valóban a nemzet egységét tudja kifejezni.
Marad a hat párt mellett, amikor a választás lezajlik a parlamentben, és nyilván nem ő lesz a köztársasági elnök. Ezt megbeszélték már, hogy akkor egyszeri alkalom volt a szereplése, vagy akkor ő is ott maradt, ha már ekkora bizalmat kapott a hat pártól.
Róna úr nem is volt nagyon távol, hiszen az LMP-nek is volt ő, azt hiszem, az alapítványának a vezetője, vagy a kuratóriumi tagja. Tehát sokszor elmondta már a véleményét egy zöld párt mellett, és ez az LMP most egyébként ennek a hatos fogatnak a tagja, tehát tulajdonképpen már benne is van félig meddig, benne is volt félig meddig.
Egészen biztos abban, hogy Róna Péter marad a köztársasági elnök jelölt?
Igen.
Tehát semmilyen belső vita erről, támadják kívülről korábbi?
Nem.
Mennyire fontos a köztársasági elnök kérdése? Azért kérdezem, mert Márki-Zay Péter, amikor erről faggatták, azt mondta, hogy tulajdonképpen 20-rangú kérdés.
Abban az értelemben úgy értett a miniszterelnök jelölt úr, amit ön is elmondott, hogy biztos, hogy nem ő lesz. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor tulajdonképpen tét nélküli. De ugyanakkor azért döntött a hat párt úgy, hogy mégiscsak kihasználna azt a lehetőséget, hogy valaki beszéljen Magyarországhoz, hogy egy sokszínű közösség vagyunk, és igenis kell olyan figura, aki tud beszélni, egyszerre tud beszélni nagyon széles társadalmi réteghez, és bár nekünk volt egy olyan álláspontunk korábban, hogy a következő köztársasági elnököket közvetlenül válasszák, de most még ez nem így van, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy Róna úrat felkérjük erre a pozícióra.
Amikor az volt az álláspontjuk, javítsok, én rosszul emlékszem, hogy a következő köztársasági elnököt közvetlenül válasszák, akkor ezzel párhuzamosan egy mostani elnökválasztási bojkott gondolata is ott volt az asztalon. Ez igaz, vagy csak beleképzeljük?
Szerintem beleképzeljük egyébként. Nem. Itt az volt a döntés, hogy akkor maradunk annál az álláspontnál, hogy szeretnénk egy köztársasági elnököt alternatívaként felmutatni a kampányban, és Magyarországnak, mert az döntő probléma itt Novák Katalinnal van. Tehát őt én nagyon-nagyon túlságosan Fidesz, és tulajdonképpen az egész karrierje arról szólt, hogy Orbán Viktornak segített. Ő még csak nem is azokhoz tartozik, akik a rendszerváltáskori fideszesek. Navracsis vagy Stumpf, akik tanítottak engem is az egyetemen. Nekik volt önálló gondolatuk. Néha szembe mentek a fővezérrel, és volt Magyarországról véleményük. De Novák Katalin az a generáció, aki tulajdonképpen tényleg mindent Orbán Viktornak köszönhet, és akkor, amikor kiépül egy ilyen autoriter rendszer Magyarországon, ahol látjuk, hogy milyen politikai politikai személyviszonyok vannak, hogy az államigazgatást, a közigazgatást hogyan gyűri maga alá egy párt, egyfajta állampártot, és nem összekeverve a kádári pártállammal, mert ott már 850, nem tudom hány ezer tag volt, most nem ez a lényeg, nem ezt a vitát akarom kinyitni, csak valóban egy autoriter rendszerben, amely lépked sajnos a diktatúra irányába, még nem tartott, de lépkedünk afelé, és tulajdonképpen az elmúlt 10-12 éve erről szól Orbánnak, hogy egy tudatos politika mentén hogyan építette le a jogállamot, a demokráciát, az intézményrendszereket, hogyan gyűrte maga alá a közigazgatást, váltotta le a szereplőket, hogyan lehetetlenítette a politikai váltógazdaságot, hogy leválthatatlanok legyenek, vagy éppen a parlamentben a kormány ellenőrizhetőségét hogyan fogta vissza, mert ugye a kormány nem a parlament, hanem a mindenkori ellenzék, ilyen a magyar közjogi berendezkedés, és az ellenzék jogosítványait, hogy nem mehetünk be intézményekbe, stb. Tehát ez, ön is sokszor beszélt az elmúlt években a műsorban ezekről a kérdésekről, tehát kialakított egy olyan rendszert, amelyben, és Novák Katalin ennek része.
De bocsánat,
része.
Azon nem gondolkoztak el, hogy a rendszer kialakításának első lépése az, hogy meg kell nyerni a választást.
De hogy nem, hát ezért fogtunk
háromszor
össze.
Háromszor nyerte meg a választást.
Mert nem volt összefogás. Szerkesztő úr.
Nem azért nyerte meg a választást, mert az emberek azt gondolták, hogy az ő jelöltjeire teszik oda az X-et, és nem
tagadom,
az ellenzéki
jelöltek. Én nem tagadom, hogy Orbánnak valós politikai támogatottsága van. Tehát azokkal soha nem értettem egyet, akik önmagában azt mondták, hogy csak az a probléma, hogy nincs tájékoztatva a vidék, a falvak, vagy nincs más információ, ez is igaz. A rendszert átalakította, a választójogi törvény megváltoztatta, ez is igaz. Ettől még van egy tudatos politikája, ennek van egyébként egy viszonylag széles szavazó tábora.
Háromszor kétharmad eddig.
Igen, de például mondok önnek valamit, hát a torz rendszer miatt is, hát 52,6%. 4 évvel ezelőtt ellenük szavazott. Tehát nem a Fideszre adta le a többség a voksát.
Meg kell nyerni az egyéni választókerületeket, és akkor ez ugyanez a szabály önökre is érvényes.
Csak nem voltunk egységesek. Tehát a politikai feltételeket kellett ahhoz megteremtenünk. Azt hiszem, hogy azok közé tartozom, kevesen voltunk, akik már a legelején kiabáltuk az ellenzéki oldalon, hogy összefogás kell. Nem véletlen, hogy egyébként most fönn vagyunk a versenypályán, nyílt a küzdelem, a fej-fej mellett haladunk, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy most sikerüljön, és remélem sikerülni is fog.
Most hogy látja, több az előnye, vagy a hátránya több annak, hogy megcsinálták az előválasztást, ami adott egy világos sorrendet, adott közös jelölteket, adott miniszterelnök jelöltet, de a viták attól még ugyanúgy megmaradtak.
De viták mindig is voltak. Tehát mit tudom én, most mondok magának egy példát. Dávid Ibolya, vagy a Kisgazdapárt elnök és Orbán Viktor, amikor koalícióban voltak, hát azok is vitáztak. Hát ott is volt egy csomó politikai vita, szakpolitikai vita, valakit még vezetőszáron is vittek el az mezőgazdasági vagy vidékfejlesztési minisztériumból. Hát ne csináljunk úgy, mintha egyébként most szembesülne az ország 30 évvel a rendszerváltás után, hogy a politikusok egyébként vitáznak egymással. A döntő probléma az, hogy az elmúlt 12 évben megpróbálták leszoktatni az embereket arról, hogy ez létezik. A legnagyobb vita az lenne, ha Márki-Zay Péter miniszterelnök jelölt úrral kiállna végre Orbán Viktor úr és vitázna. És utoljára 2006-ban kapott egy pofont, az nem sikerült, nyilván rossz élménye van, de a nemzeti együttműködés rendszerét meg kellene védeni, mert eddig nem nagyon láttok olyan adatot, amivel egyébként alá tudná támasztani azt, hogy elmúlt 100 év legsikeresebb kormányzásán vagyunk túl, vagy legjobb 10 évén vagyunk túl, ahogy a miniszterelnök fogalmazott, vagy hogy előre megyünk, vagy nem hátra, csak hogy mondjak valamit, amit a Fidesz kiírt a plakátokra.
De ezt a kérdést nem a következő választás fogja eldönteni? Megint csak 4 évre? Ha az emberek azt gondolják, hogy a miniszterelnöknek van igaza, oda. Ha önöknek, oda.
Igen, csak ugye azért akkor ne felejtsük el, hogy milyen visszaélések vannak a közmunkásokkal kapcsolatban, hogy a határon túli szavazók levélben szavazhatnak, miközben Londonban, Berlinben, ma megyek például Berlinben, holnap találkozni fogok ottani magyarokkal, vagy máshol, akik elmentek ebből az országból több százezren, kint dolgoznak, élnek, tanulnak, szeretnének szavazni, és sokkal kevesebb lehetőségük van arra, és sokkal nehezebb lehetőségük van arra, leadják a szavazatukat.
Meg tudják szervezni valahogy?
Hát maguknak kell megszervezni, tehát minket, nekünk nincs annyi erőforrásunk, mint a kormánynak, hogy egy egész állami gépezet, meg az összes adóforint a rendelkezésükre áll. A mi világunkat, a jobboldali demokratáktól egész a szociáldemokratákig bezárólag a hit, az idea és a saját magunk akarata az, ami tulajdonképpen, hogy egy kormányváltás legyen, és ezt ők, én azt láttam egyébként, azt látom, hogy megszervezik, segítik a társaikat, akiknek nincs pénzük 400-500 kilométert utazni a következő olyan külképviseletre, ahol lehet, le lehet adni a szavazatot, még anyagilag is támogatják egymást. Mi azért megyünk, hogy biztassuk őket, hogy találkozhassanak velünk, ezek kérték is, hogy menjünk, úgyhogy büszke vagyok rá, hogy találkozhatom velük, de tényleg az ellenzéki szavazóknak sok esetben sokkal nagyobb erőfeszítést kell tenni, ami nem igazságos. Ugye ezt azért beláthatjuk könnyen.
Hogy szervezik meg a kampányt? A pártok elsősorban a saját eredetű közös jelöltjeik mellett fognak kampányolni, vagy mindenhol fognak kampányolni? Nyilván a forrásaik meg a lábuk nem végtelen.
Nem végtelen, de én is megyek például jobbikos jelölthöz, nyilván megyek a szocialista jelöltekhez, megyek DK-shoz, megyek párbeszédeshez, tehát mindenki kampányol mindenkinél, de hát 106 körzetben nem tud elmenni egy pártvezető, ezért megosztjuk egyébként egymás között. Nyilván figyelembe vesszük a helyi igényeket, hogy ki kit szeretne látni, meg hát kérjük is egyébként, hogy nem tudunk mindenhova elmenni. De sokat megyünk.
Hogy kell ezt felmérni ilyenkor? Ott kell megtolni, ahol az a pici tolás már győzelemre vezethet, ott kell megtolni, ahol eleve is nyerhet valaki, amit sose lehet tudni előre, csak néhány területen, vagy ott, ahol nagyon kéri a jelölt.
Ezek úgy mind együtt, de az első szempont, amit mondott, az a mérvadó, a billegő körzetek. Azokon fog múlni egyébként a választásnak a sikere. Az is fontos egyébként, hogy egy olyan körzetben, ahol biztos, hogy győzelemre van ítéltetve, mert már mondjuk jó, hát a saját körzetemet 4 évvel ezelőtt a 18. kerületet Bessent Lőrinc, Bessent Imrét én megnyertem, és akkor még 2/3 lett a Fidesznek, de mindig elmondom a választópolgároknak, hogy ne dőljenek hátra, mert ha megvan a mandátumom, a győztes kompenzáció miatt tulajdonképpen a listáról, a közös listáról is még tudnak segíteni még egy ellenzéki képviselőt behozni, gyengítve a Fidesz listáját, tehát a győztes kompenzáció most, ami egy nagyon igazságtalan dolog, mert ugye azt jelenti csak, hogy a rádióhallgatók értsék, hogy aki megnyeri azt az adott körzetet egyéniben, és a második között, akit legyőzött, közte lévő szavazatkülönbség az elsőhöz, tehát aki győzött, annak a listájához adódik hozzá. Itt egy kérdés van, hogy a falvakban a Fidesz hatalmas töredékszavazatokat, nagyobb töredékszavazatot fog-e begyűjteni a Fidesz listájára, vagy mi a nagyvárosokban és Budapesten képesek vagyunk ezt ugyanúgy teljesíteni. Tehát ilyeneken fog múlni például a választás. Lehet, hogy a rádióhallgatóknak ez már bonyolultan hangzik, de az előző részhez visszatér, hogy hol vannak igazságtalanságok a rendszerben, vagy hol voltak korábban. Például a győztes kompenzáció intézménye, ahol ha nem egységes az ellenzék, egy egységes Fidesz-szel szemben, óriási különbség volt 4 éve és 8 éve is a győztes Fidesz jelölt és a legtöbb második szavazatot kapott között. Tehát a Fidesznek a 2/3 valójában ezek a győztes kompenzációs töredékszavazatok hozták befelé. 4-5 vagy akár 6 mandátumot is jelentett nekik a parlamentben.
Hova kell menni ilyenkor? Ha úgy látják, hogy itt Budapesten nagyjából nagyon sok helyen biztos befutó jelöltjük van, akkor oda kell menni vidékre?
Vidék, egyértelműen vidék, vidéki billegő körzetek, és ott oda is megyünk, tehát én is megyek ezekbe a körzetekbe, úgyhogy nagyon-nagyon aktív a kampány, a jelöltjeink azok nagyon keményen az utcán vannak, a jelenlét az nagyon fontos, a tájékoztatás a vidéki körzetekben azért nagyon szintén a média viszonyok is nagyon egyoldalúak. Nagyon sok településen lehet érzékelni, a piacokon, főleg amikor egyszerre több emberrel találkozunk, és jönnek, mert láttak bennünket a televízióban, vagy hallottak valamit rólam a Kossuth rádióban, amiről én nem is tudok, és megkérdezik a nénik és a bácsik, hogy igaz-e ez, és amikor elmondom 2-3 mondatban, hogy nem igaz, akkor azt, hogy miért mondanak ilyet? És tulajdonképpen ezek azok a bizonytalan szavazók, akik nem echte fideszesek, akik egyébként látják azt, hogy az unokámnak mégiscsak Londonba kellett menni, mert 11 óta a felsőoktatásból kivontak egy csomó pénzt a Szél Kálmán tervvel, nem jutott be az egyetemre, mert kevesebb volt az önköltséges hely, de jó tanuló mégis kiment Londonba, és miért ott kell dolgozni. Ezer-ezer szituáció van, tehát most nem a echte fideszes szavazókról beszélek, azok elkötelezetten megvannak stabilan a Fidesznél, de nagyon sok olyan szavazó van, aki most fogja eldönteni a következő hetekben, hogy valójában az ellenzékre adja a voksát, hogy akar-e változtatni ezen a rendszeren. És hát nyilvánvalóan ezért van az, hogy például Orbán nem meri a vitát bevállalni, mert ez a rendszer, tehát nem nagyon tudják megmagyarázni azt, hogy például az Európai Unióban 2010-ben is az egyfőre vetített GDP tekintetében 23. helyen álltunk, és most is ugyanott állunk. Bocsánat, egy helyen jobbak vagyunk, mert a britek kiléptek. És akkor erre mondja azt Orbán, hogy előre megyünk és nem hátra, egy helyben toporgunk. De az államadósságot nézem, az is 2010-ben 80% volt, aztán 19-re letornázták 70% körülire, és most megint 80 fölé tendál.
Volt két év járványunk, ahol mindent betoltak a gépekbe.
De az
maszkba.
A harc, amit egyébként a miniszterelnök ezzel kapcsolatban elindított, az nem volt sikeres. De ott a demográfia, ami nekik egy iszonyatosan fontos kérdés. Leírtam önnek az adatokat, hogy 200, itt van 2011. január 1 és 2021. január 1 között több mint 270 ezerrel csökkent a magyar népesség, és ebben még nem raktam bele a Covidot.
Viszont elkezdett növekedni a házasságok száma, meg még a népszaporulat hát, is. Tizedekkel ugyan, és messze van a kettő
tizedekkel,
ettől, de
ezer növekszik. Lakosra, ezer lakosra jutó évi születések száma mindvégig 10 alatt maradt. Én nem azt mondom, hát erőfeszítéseket biztos, hogy tesz a kormány. Ugye? Oké. Erről is más a véleményem. Na de hát 12 évnek szerkesztő úr meg kellett volna már mutatnia azt, hogy egyébként képes-e ez a rendszer valami többre és másra, jobbra, mint a rendszerváltás óta bármelyik kormány, vagy akár együttvéve. És én azt látom, akár az Európai Unióban betöltött szerepünk, akár a társadalmi különbségek, vagy a felzárkózás tekintetében, hogy toporgunk, és sok tekintetben visszavitték a múltba, társadalmi viszonyokban, egyebekben ezt az országot. Tehát meg kellene már mutatni a NER-nek, hogy valami pluszt tud-e adni, de nem tud.
Azok a jövedelem kiáramoltató lépések, amelyek most érik az embereket, ez nem egy eléggé kézzelfogható plusz?
Nagyon-nagyon okos dolog, mert erről is készültem, hiszen 17 óta egy viszonylag erősebb bérfelzárkóztatás van, csak tudja mi a legrosszabb, hogy még így is nem az Európai Unióhoz, és nem Németországhoz, vagy az osztrákokhoz akarom viszonyítani magunkat, mert az egy hosszabb távú folyamat, sok-sok 10 év, mire sokak szerint 100 év, mire eljutunk tehát ebben közeledés van az Unióhoz. A bérkiáramlás, béremelés tekintetében az V4-ekhez még így is le vagyunk maradva. Hát most megint végigmondhatom az adatokat, de a szlovákok is, a nettó bér tekintve, a szlovákok is előttünk vannak, a horvátok is, a lengyelek is, a csehek is. Tehát az a probléma, hogy még ezügyben is az olcsó munkaerőre épülő, lebutított oktatással rendelkező társadalom és gazdaságpolitika nem működik. Ráadásul tovább vitte Orbán a NER-rel ugyanazt a megszorító politikát, ahol is az oktatásból, az egészségügyből, a szociális rendszerből kivontak egy csomó pénzt, amely valójában minden ország és minden nemzetnek a válság állóságát segíteni elő. Hát, hogyha állandóan a működő tőke beáramlását akarjuk, hogy itt aztán lerabolják az olcsó munkaerőt, és még többet vigyenek ki ebből az országból, de se know-how, se semmi tudás nem képződik hozzáadott érték magas szinten, vagy nem erre törekszik legalább a kormány, és 12 évről beszélünk, akkor bizony ugyanabban egy helybe járásban vagyunk, és állandóan csak elviszik a tudásunkat. Nem véletlen, hogy nagyon sokan külföldön jobbra és több teljesítményre képesek, mint Magyarországon. És szerkesztő mindezt úgy, hogy az elmúlt 12 évben soha nem látott mennyiségű pénz jött ebbe az országba. Például olyan lehetősége volt Orbánnak.
A járműgyártás például, abban van hozzáadott érték, az ad munkahelyeket. Az a jövő egyik
nagyobb
iparága.
Hozzáadott érték van benne, mint mondjuk más iparágakban, de mi lenne, hogyha lenne saját termékünk? Vagy még inkább a mérnökeinknek egy jó része.
De ez egy kormány dolga? Azt mondani, hogy a kormány csapata összeül, és hát azt mondja, hogy itt van ez a jó kis német gyártmány, mondjuk az Audi, csináljunk már egy jó kis magyart a helyett. Ez nem tűnik
hát
egy
az innovációs miniszter Palkovics urat megkérdezni, és itt ülne, akkor biztos, hogy 100% hogy azt mondaná, hogy igen.
De Palkovics Mászló nem autót akar gyártani, hanem szoftvert akar gyártani.
Akkor gyártsunk szoftver, de érti, mit mondok? Erre is szükség van. Tehát a multinacionális cégekre is szükség van, bár arra már nem, hogy a legkevesebb adót fizessék, mert azért szerintem az igazságtalan, meg az is, hogy mi fizetünk nekik 10-10-valány évre előre, hogy egyébként munkahelyeket teremtsenek. Tehát valami hozzáadott értéket elvárhatna szerintem. Legalábbis én a szociáldemokrata, én nem azt mondja, hogy a működő tőkének, a tőkének hozzá kell járulni ahhoz, hogy a magyar társadalom okos, egészséges munkavállalókat, akik egyébként nem a rabszolgatörvény alatt csinlő, hanem saját munkajogaik vannak normálisak. Kell természetesen ez is, de ami itt a döntő probléma, hogy az oktatást tacsra tették teljesen az elmúlt 12 évben, és az egy kritikus pontja minden országnak, hogy milyen tudás képződik, milyen szakképzés van, milyen felsőoktatás van, és a közoktatás hogyan néz ki, az alap. Tehát ezek mind hozzá tesznek ahhoz, hogy Magyarország egy fejlődő pályára álljon. Tehát nem azt mondom, hogy mindent el kellett volna érni 12 év alatt Orbánnak, de hogy nem előre megyünk, hanem sok tekintetben a múltba és egy helybe toporgunk, az biztos.
Márki-Zay Péter azt mondta, hogy az ő kezét a sors meg a jóisten fogta országértékelő beszédében. Az MSZP-ben azt megemésztették már, hogy Karácsony Gergely nyerő pozícióból, vagy nyerésre esélyes pozícióból lépett vissza a miniszterelnök jelölti versenyben?
Nagy váltás a kérdés ahhoz képest, hogy végre arról beszéltünk, hogy milyen társadalom és gazdaságpolitikára lenne szükség.
De bármiből bármit ki lehet hozni.
Abszolút, és ki is fogom hozni. Megmondom, milyen tekintetben fájdalmas ez nekem. Gergelynek volt, és az MSZP párbeszédnek egy olyan programja, ami a szociális demokrácia programja. Ami arról szólt, hogy önmagában nem lesz elég helyreállítani Magyarországon a demokráciát és a jogállamot, az egy nagyon fontos, de kritikus, nélkülözhetetlen előfeltétel, de hogyha egy országban nincs egy szociális állam, és nem szakítunk a megszorításokra épülő, ismétlődő gazdaságpolitikával, ha nem lesz pedagógus béremelés, az egészségügyi dolgozóknak a béremelése nem történik meg, akkor például szerintem Magyarország nem fog tudni megint elkezdeni kijönni a gödörből. És Gergelyel ez egy nagyon erős politikánk volt. Márki-Zay Péter ezt képviseli, de alapvetően ő, ahogy mondta, a Jóistenre sokszor hivatkozik, ő egy vallásos, egy keresztény, konzervatív, de demokrata ember. Mint hogy Németországban az elmúlt években, például Merkel alatt szociáldemokraták és konzervatívok tudtak együttműködni és kormányozni, bár sokszor ők is vitáztak és messze álltak az álláspontok, de a kompromisszumok és a demokrácia tisztelet és a demokrácián keretei belül mégiscsak tudtak egy jó országot csinálni. És mentek előrefelé. Nálunk ez a döntő probléma, hogy ezt alapvetően kérdőjelezte meg Orbán.
Töretlen a bizalom Karácsony Gergely iránt a Magyar Szocialista Pártban? Fogják még jelölni bármilyen pozícióra?
Ehhez főpolgármester úr is kell. Tehát erre akkor tudok majd válaszolni, hogyha eljutottunk odáig. Most egyelőre Márki-Zay Péter a miniszterelnök jelöltünk, és azt szeretném, hogy ő legyen Magyarország következő miniszterelnök, aki egy jogállampárti demokrata, és világosan elmondta legutóbb a beszédében, de majd legközelebb is meg fogja ismét, hogy a pedagógus béreket meg kell emelni, az egészségügyet meg kell erősíteni. Nem normális az, hogy egyébként a Fidesz tagadja, és mindig is tagadta az egészségügy privatizációját, és a magánegészségügynek a létjogosultságát. Ehhez képest tulajdonképpen egyre nagyobb számban kénytelenek az emberek a magánegészségügyért fizetni, azért a magánegészségügyért, amelyben egyébként Fidesz közeli cégek egyre nagyobb teret kapnak, az állam egészségügy meg tulajdonképpen egyre színvonaltalanabb szolgáltatásokat nyújt. De mondhatnám az oktatás területét is, ami a vesszőparipám. Egyre többen fizetnek külön óráért, mert az állami iskola rendszer nem képes az alkalmazkodó képességre, ezer oknál fogva.
Bocsánat, de a külön óra már az én időmben pedig nagyon-nagyon régen érettségiztem,
akkor mi még csak a nyelvórákért, az informatika órárért, de most már, ha valaki akar egy normális eredményt elérni, sajnos a történelemért, a magyarért, mindenért fizetni kell kívül, mert egyszerűen leterheltek a tanárok, nincs elég pedagógus. Hát iszonyatos pedagógus, rendszer szintű, országos és rendszer szintű pedagógus hiány van. Ez a 12 évnek köszönhető. Hát nem mondja nekem senki, felgyorsult ez sajnos az elmúlt években. Még akkor is így van ez, ha ez a Fidesz tagadja.
Hogyan működik a miniszterelnök árnyékkormánya? Azért kérdezem, hogy Márki-Zay Péter először árnyékkormányról beszélt, aztán pedig arról, hogy igazából egyetlen embernek van ebben biztos pozíciója, hatházi képviselő úrnak, és vannak ilyen szakpolitikai kabinetek. Ezek hogy működnek most? Mikor tesznek le produktumokat? Mert jó néhányat már bejelentettek.
Így van, de és folyamatos a bejelentés.
Egyben írásos formában, mint program fognak megjelenni?
Ez most napokon belül egyébként, ezt is azt kérem, hogy nézzék árgus szemekkel, és tudósítsanak majd róla. Ezek a szakpolitikai kabineteknek van egy-egy vezetője, de ők inkább koordinátorok, és a civilek és a pártok közti szakpolitikai egyeztetéseket menedzselik. Ezek között vannak pártpolitikusok, olyan pártpolitikusok, akiket lehet hallani, például az MSZP részéről Komjáti Imrét emelném ki, aki a munkavilágát, a szakszervezetek világát koordinálja, ott fogja össze a pártokat és a szakszervezeteket. Mondhatnám Komáromi Zoltánt, aki az egészségügy területén ugyanezt a típusú munkát végzi el, de vannak civilek is. a média területén Polyák Gábor urat említhetném, a Mérték Média Elemző Központnak az egyik vezetőjét. Tehát ők menedzselik ezeket a folyamatokat, a saját tudásukat is, az elmúlt években felhalmozott tudásukat ugyanúgy hozzátéve, mint hogy hozzáteszi az MSZP, a Momentum egy ott területen a sajátját, és a civil szervezeteket is. Egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy az az érdekegyeztetés hiány, amit a Fidesz az elmúlt 12 évben teljesen lenullázott, és hogyha valaki egy kicsit is kritizálja a kormány tevékenységét, az vagy Soros Bérencnek, vagy valamelyik baloldali elhajlónak bélyegzi meg, ezt a munkát egyébként egy következő kormány már most elkezdte, ezt az érdekegyeztetést, mert nem lehet a meghatározó szakmai szervezetek nélkül egyébként szerintem kialakítani a következő kormánynak a politikáját.
Mikor lesz ez a pillanat, ha lesz, amikor Hatházi Ákos mellé a leendő felelős állami vezetőket is megnevezik, ami ugye akkor élesedik, hogyha megnyerik a választást, hanem akkor nem.
Ez így van, de szerintem én ebben egyetértek miniszterelnök jelölt úrral, hogy erre nincs szükség előtte. Mindenkinek nagyon keményen dolgoznia kell. Nem pozíciókat kell osztani, hanem harcolni kell a választásoknak a sikeréért.
Mit csinál egy kampánystáb, ha van közös kampánystábja a miniszterelnöknek? Mert állítólag van.
Rengeteg mindent.
Amikor Márki-Zay Péter négerezős viccet mond, akkor azt hogy tudják kezelni?
Hát nem, vannak olyan mondatok nyilvánvalóan, amelyek nem azt akarta mondani, nem úgy akarta mondani. Egy kampánystábnak nagyon sok feladata van. A kampánystáboknak, amelyek összkampánystáb, ugye hét szereplőnek, és itt a hat párt és az MMM-nek a munkáját össze kell hangolni. Itt figyelni kell, hogy kint legyenek a plakátok, egészen odáig bezárólag, hogy ki hova menjen a televízióba, stb. De hát nyilvánvalóan, hogy a Fidesztől sem kéri azt számon, hogy egyébként hogy néz ki a kampánystábja. Így szerintem
nem, én csak arra
ez sem izgalmasabb.
Arra vagyok kíváncsi, hogy van-e valaki, aki amikor meghallja, hogy Márki-Zay Péter néger viccet süt el, akkor oda mer állni elé, és azt mondja, hogy miniszterelnök jelölt úr, kérem, többet ilyet ne.
Nyilván, ahogy a Fideszben is van olyan, hogyha...
Nem szokott négerező viccet mondani a Fidesz.
Igen, de például, hogyha azt mondja Völner Pál, akit éppen a legnagyobb botrány, korrupciós botránnyal valószínű el fognak, reméljük, ítélni, bár nem tudom, hogy még miért van szabadlábon, akkor biztos a Fideszben is van valaki, aki megkérdezi, hogy te miért mondtad azt, hogy egyébként az M1 trágyadomba, ahol el akartad intézni kenőpénzért azt, hogy egy iskolát ne büntessenek meg.
Ezek kiütik egymást, ezek a megszorulások ön szerint?
Hát ezt majd most az Inforádió hallgatója eldöntik, hogy ön mondott egy példát, én megmondtam egy másikat.
De kell a miniszterelnök jelöltjüket valamilyen módon segíteni abban, hogy kevesebb utólagos magyarázatot kell, vagy tudatos a technika?
Márki-Zay Péter nem pártember. Azt hiszem, hogy ha valami miatt ő kijött az előválasztásból győztesen, az pont azért van, mert az elege van az embereknek sokszor abból, hogy a politikusok megmondják a tanult válaszokat. Márki-Zay Péter egy őszinte ember. Lehet vele egyetérteni, lehet vele nem egyetérteni, de a stratégiai kérdésekben, ami szerintem az embereknek fontos, hogy a legfontosabb ágazatok, mint az egészségügy, az oktatás, a munkavilága, vagy például a lakhatási válságnak a felszámolása, ezek rendben legyenek, és itt megígérje azt, hogy ezekre koncentrálni fog. Nem fog tudni mindent a következő kormány sem megoldani 4 év alatt, de vannak olyan dolgok, amelyeket nem szabad elhanyagolni, ami 12 év a Fidesz elhanyagolt.
Látják-e már most, hogy milyen kampányeseményeket építenek fel? Még mindig járvány van, nagyon sok mindenbe beleszólhat. A szabadtéri eseményekre gondolok. Látják-e már a menetrendet?
Hát persze, hogy már meghirdette a békemenet is, hogy békemenetel. Mi is meghirdettük, hogy március 15-én mindenkit várunk a Műegyetem elé, a rakpartra, úgyhogy remélem, hogy mi is nagyon sokan leszünk, de alapvetően nem számháborút. Még mielőtt ebbe belemenne, mert jó, már ez, látom a tekintetét,
hát hogy ezt hogy ez számít?
Nem.
Hogy itt mennyi, meg ott mennyi?
Nem, az számít, hogy április 3-án, még egyszer mondom, 4 évvel ezelőtt 52,6% a többség nem Orbánra szavazott. Csak nem voltunk egységesek most, azok vagyunk.
És ez ennek látszania kell? Abban, hogy hányan mennek el? Ugye Budapest az furcsa, de sokan azt mondják, hogy ez egy jó minta a magyar társadalomra, másnak azt mondja, hogy dehogy jó minta. Tehát azt, hogy Budapesten hányan mennek el, egy országos...
Ugye történelminél fogva egy vízfejű ország lettünk. Tehát gazdaságilag is a legerősebb régió, a budapesti régió. A történelmileg is ugye leszámítva egy-két pillanatot a történelemben, de Budapest volt mindig a központ, ahol a politikai események is történtek. Tehát alapvetően én nem vagyok híve annak, hogy Budapestet és vidéket szembeállítsák egymással. Általában a mi világunk nem szereti ezt, és nem is harcolni is fogok ellene, hogy ezt kiélezzük. A Fidesz sajnos szereti megtenni. Mi többször tartottunk tüntetést. Az ellenzék többször tüntetett. Békemenet ritkábban van. Tehát, hogyha egy fideszes ki akarja tüntetésen is nyilvánítani az akaratát, akkor neki ritkábban kell menni, nyilvánvalóan többen vannak. Nálunk többször volt 10-12-15 ezres tüntetés egy-egy témával, akár a Fudánnal kapcsolatban, mondhatnék mást is. Nem számháborút kell nyerni, nincs is értelme ennek, de ha nyilvánvalóan akinek az az érdeke, hogy ezt így láttassa, az így fogja láttatni. Én erre mindig csak azt tudom mondani, hogy 4 éve 52,6% a Fidesz ellen szavazott.
A drónok korábban meg egész egyszerű lesz megmondani, hogy hol hányan vannak, ki lehet azt számolni, akinek ez a hobbija. Milyen a Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció viszonya? Mert ezen nagyon sokat szokott érdeklődni a sajtó minden része, különösen azután, hogy a DK elszívott önkormányzati képviselőket még az előző önkormányzati választás után.
Hát mi meg elszívtunk, ha lehet így mondani, bár nem szeretem ezt a szót.
Elvonzottak.
Igen, de jött hozzánk olyan volt DK-s, aki nálunk szeretett volna mégis országgyűlési képviselő lenni, Nemes Andrea például Oroszlányi körzetben, de volt olyan az előválasztáson, egy szintén szabolcsi jelöltünk, aki, meg nem mondom Szabolcs hányos körzetben, Kisvárda körzetében, így tudom megmondani, azért fejbe tartani az egész országot, nem kis piskóta, de ő is például DK-s volt, és átjött hozzánk az MSZP-hez. Teljesen természetes az, amikor egy a szavazóbázis, és tulajdonképpen egy szavazóbázison van ez a két párt. Sokan egyébként még mindig egy közösségnek tartják ezt a két pártot, nagyon sokan ezt tagadják. Én szerintem megvannak alapvetően a különbségek, a fő különbség az, ha ezt már ez lenne a következő kérdése, hogy míg az MSZP az baloldali pártok, baloldali irányzatoknak a gyűjtőpártja, addig a Demokratikus Koalíció nevéből fakadóan is többféle demokratikus irányzatnak, tehát nem csak baloldali, hanem liberális és adott esetben jobboldali demokratáknak is a gyűjtőpártjaként kívánt megalakulni, és őket kívánja képviselni. Ők most tartanak ebben valahol, egyébként, hogy ez sikerült-e nekik, ezt döntsék el a politológusok meg a választók. Mi MSZP-sek, bár mi vagyunk a legidősebb párt, és a legnagyobb stigma is sokszor rajtunk van, sokszor kormányoztunk is, jó és rosszul is, akár voltak jó döntéseink, például 2002-ben az átlagbéremmel is 50%-kal, és mondhatnék mást is, egy valamit nem lehet az MSZP-re mondani, hogy ne lett volna mindig demokrata. Tehát Horn Gyula is a magyar nemzetet megmentette, nem úgy, mint Orbán Viktor, aki a Népszabadságot bezárta. Tehát és ez az, ami igazából összeköt bennünket, a demokrácia iránti tisztelet, és még egyszer mondom, hogy a beszélgetésünk legelején mondtam, hogy a mi világunk demokratikus keretek között akarja megoldani az országnak a problémáit, és nem egy autoritár rendszert épít ki azért, azt hazudva, hogy csak így lehet Magyarországot előrevinni. Ez csak arról szól, hogy egy új kvázi szociológiai, hát egy társadalmi osztályt, tehát szociológiai terminológiával élve, egy új társadalmi osztályt épített ki, ez az oligarcháknak az osztálya, és én sokszor azt látom, hogy azért, hogy ezt a rendszert fönntartsa, a gazdasági hegemóniáját a Fidesz biztosítsa, amely kiterjed most már a kulturális hegemóniára is lassan, nem is lassan, elég öles léptekkel, tehát ezért nagyon sok mindent beáldoz.
Nem tart attól, mint a Magyar Szocialista Párt egyik vezetője, hogy a választás után, akárhogy is alakul, az a kérdés fel fog merülni, hogy a két hasonló karakterű pártból melyik maradhat? A DK vagy az MSZP?
Ezt el fogják dönteni a szavazópolgárok.
Tehát erről mondjuk pont nem szavaznak.
Dehogy nem szavaznak a polgárok. A baloldali emberek nagyon világosan látják, hogy mi van az MSZP-vel és mi van a DK-val. Én messzebbről, madártávlatból szoktam nézni ezt a dolgot, megmondom őszintén. Tehát én nem vagyok annak a híve, hogy a két párt veszekedjen egymással, vitatkozzon egymással. Én mindig így egyfajta hídpolitikus szerepét próbáltam betölteni. Pontosan azért, mert ha hidat akarunk képezni a hat párt között, akkor a baloldalon is egyfajta egységnek körvonalazódnia kell. Az MSZP ennek a pártjánál. Nem véletlen, hogy a Párbeszéddel, egy kisebb, de baloldali zöld alakulattal frakciószövetséget alkottunk. Remélem, hogy ezek a szövetségi rendszerek mélyülni fognak a jövőben. Akár vesztünk, akár nyerünk. Nagyon komolyan mondom, hogy a pártpolitikai paletta így nem maradhat. Óhatatlanul van egy versenyhátrány. De menjünk korábbra egy pillanatra. Orbánnak hát olyan 10-12 éve betelt, mire a hazai jobb oldalt egy a tábor, egy a zászló alatt ugye összefésülte. Valakit szép szóval, valakit kevésbé szép szóval, volt ott sok vita, sok sértődés más jobboldali pártoknak a vezetői részéről, de alapvetően sok idejébe telt Orbánnak, és ezt kormányon és ellenzékben ezt a pártpolitikai stratégiájából nem engedett, és végigcsinálta. Aközben a hazai ellenzék szétaprózódott, az MSZP meg még ketté szakadt. Tehát így, ilyen formán nem lehet versenyezni, vagy a versenypályára felmenni érdemben. Van feladat. Tehát a pártpolitikai stratégiának biztos, hogy körvonalazni, hogy mutatnia kell egyfajta egységességet, de ez a következő éveknek lesz. Azt hiszem, erről még talán remélem együtt is fogunk beszélni. Stratégiai, tehát hosszú távon kell gondolkodni az ellenzéki szavazóknak. Nem csak most ebben az évben április 3-áig. Tehát, hogyha hosszú időre akarjuk távol tartani a Fideszt a kormányzati hatalomtól, márpedig ez a célunk, legalábbis nekem biztosan, akkor ennek a feltételeit meg kell teremteni, márpedig az együttműködést akkor a pártoknak, akik most összefogtak, és a mögöttük lévő társadalmi bázisoknak és szavazóknak hosszú távon kell egymás tenyerébe csapni. Ezt mondtam el legutóbb egyébként a beszédemben is. És hát a másik feltétel, hogy valóban egy új politikai ajánlattal kell élnünk, ez pedig az, hogy a ismétlődő, megszorító politikára épülő gazdaságpolitikát végre el kell felejteni.
De az, hogy a struktúra így nem maradhat, az azt jelenti, hogy más nem jelentett, ha jól értem, hogy kevesebb pártnak kell lennie az ellenzéki
oldalon.
Nem feltétlenül,
hanem meg kell találnunk azokat a működési modelleket, az együttműködés új formáit, amelyek összehoznak bennünket.
Pártszövetségek?
Akár például, nem véletlenül mondtam a példát, azt hittem, ahol egyértelműbb volt.
Na, de az MSZP párbeszéd az jelen pillanatban kisebb, mint a DK egyedül.
És ettől még egy pártszövetség. Tehát ettől ez még igaz, a struktúra már...
De képes lesz arra, hogy ő legyen a sűrűsödési pont, amelynél a kristályosodás megindul, és a többiek majd oda csapódnak?
Nem feltétlenül nem mindig így? A legerősebbnél van a sűrűsödési pont. Hát pont azt mutatja a hat pártnak az együttműködése, hogy a legerősebb párt a DK, de még ő is sajnos fényévekre van a Fidesztől. Ezért vagyunk együttműködésre kényszerítve, de hát ezt a DK-s politikusok, hova tovább az elnökük többször elmondta. Lehet sűrűsödési pont, hogyha pártok úgy döntenek egyébként, hogy együttműködnek, például egy hatpárti együttműködésben, lehet sűrűsödési pont, hogyha hasonló idea mentén gondolkodó, hasonló társadalmi és gazdaságpolitikát valló pártok később úgy gondolják, hogy más típusú együttműködésekben is hajlandóak, de ez a jövő zenéje, és erről majd a pártok fognak dönteni, a párt tagságok fognak dönteni, tehát nem feltétlenül arra gondolok, hogy itt valakinek le kell győzni a másikat, mert az további versenyhátrányt fog okozni, az együttműködés, a demokrácia alapja. Azok hosszú távon is koalíciós kormányzásokra kell szerintem berendezkedni Magyarországon, és azért is jó együttműködni, mert akkor nem egy embernek a tudásától és akaratától függ minden, aki, hogyha adott esetben nem vesz észre valamit, konkrét társadalmi csoportok tudnak egyébként a mélybe zuhanni. Az elmúlt 12 évben sajnos láttunk erre példát.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kunhalmi Ágnes, a Magyar Szocialista Párt társelnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Széchenyi Ágnes szerkesztő kollégám vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.